szokásos. Aztán becsomagolták őket a nagy fekete közös köpenybe, Skrapiknéval taxin kimentek a kelenföldi pályaudvarra. Eközben már a keletinél gyülekeztek a felajzott tartista ügynökök, Knapikné kelenföldön felszállt a lányokkal a keleti felé tartó bécsi gyorsa. Mikor a vonat befutott a keleti pályaudvar előző, Knapikné szállt le, meghatottan ölelte Keblére rég nem látott férjét, majd tört magyarsággal megmagyarázta, hogy a szijámi ikrek kirakodása nem olyan egyszerű, vasutasok, hordágyok, vasúti tisztviselők segítségével nagy nehezen sikerült leemelni a vonatról Conchitát és Máriát. A tömeg meghatottan hallgatott a tragikus látványtól. Akadt, aki még néhány könycseppet is szétmorzsolt a szemében. Az ikreket taxiba tették, kivitték a Népligetbe, ahol aztán levették róluk a hevedet, és következett a második számú ikresítő eljárás. Kolodiumból, Mastixból és úgynevezett Deánflastromból különleges ragasztószert konstruált a mutatványos bódék specialistája. A lányok combját először lemosták éterrel, majd összeragasztották őket a keverékkel. Ez a ragasztóanyag rendkívül erős, hártyaszerűen megkeményedik, és a test színének tökéletes illúzióját kelti. Annyira tapad, hogy éjszaka előadás után valósággal szét kellett fűrészelni Ellát és Terit. Knapikék ezt a ragasztó eljárást minden este alkalmazták, mert féltek újságíró vagy orvos látogatásától. Ezzel az eljárással egyébként az orvosokat is sikerült félrevezetniük. Ella és Terry elmondják, hogy az egész mutatvány sorozatért összesen 10 pengőt kaptak, ezért kellett nekik összeragasztva mutogatni magukat. Lovag Jaminski viszont egy-egy napon 180-200 pengőt is keresett, mert volt nap, hogy 250-300 pengő is összegyűlt. A többit Krapikék kapták. Amikor lelepleztem Conchitát és Máriát, rájuk törtem, az egyik az ágyon ült, a másik pedig főzött valamit. Annyira meg voltak ijedve, hogy szólni sem tudtak, aztán néhány spanyol szót ejtettek ki, amit Knapikné tanított meg nekik. Mikor magukhoz tértek, hamisítatlan ceglédi úti dialektusban közölték, hogy összes keresetük 10 pengő volt, és igazán nem kellemes dolog szijámi ikreknek lenni. A ragasztó rettenetesen fáj, összehúzza a húst. Már alig tudunk ülni, a múlt héten annyira összeragadtunk, hogy órákig tartott, amíg szétválasztottak bennünket. Attól féltünk, hogy csak ugyan összenőttünk. Amikor megjelent ez a tudósítás, a rendőrség is vizsgálatot indított. Az aktákat azonban bírósági eljárás nélkül kellett lezárnia, mivel itt büntető eljárás foganatba vétele nem lehetséges. A mutatványos bódékban azzal szédítik a közönséget, amivel akarják, ha csak a közszemérmet nem sérti. És jellemző a minden biológiai szörnyűségre kíváncsi emberekre, hogy bár másfél hónap múltán megjelent a borzalmak házának leleplezése a sajtóban, a szijámi ikrek továbbra is felléptek, és továbbra is bőségesen akadt látogatójuk. Bűnügyi múzeumunk egy másik dossziéja ugyancsak arról árulkodik, ki mindennel és mi mindennel lehet szédíteni az embereket. 1936 nyarán nagyport kavart egy Budapesten élő mohamedán pap, bizonyos Durics Hussein Hilmi, volt császári és királyi főimám, szolgálaton kívüli százados, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, stb. Nemes gesztusa. A satöbbit nem mi fűzzük rangjához, méltóságaihoz, hanem szó szerint így állt Durics Hussein Hilmi névjegyén. Hogy mit is takart, azaz STB, a satöbbi, azt senki sem tudta, de nagyon jól hangzott. Hussein Hilmi tudomására hozta a közvéleménynek, hogy Budán a rózsadombon álló Gülbaba sírját csodálatos mohamedán mecsetté és zarándok helyé alakítja át. Második Mekkát épít itt fel, mégpedig úgy, hogy előbb bejárja a világot és pénzt gyűjt a mohamedán hívőktől. Gülbaba sírja ugyanis nagyon elhanyagolt, de majd ő rendbe hozza. No persze nem önzetlenül, hanem azért, hogyha őt is elszólítja Allah, akkor földi maradványai a rózsák atyának a rózsadombi sírja mellé kerüljenek. És Dulics Huszein Hilmi elindult világkörüli útjára, hogy összegyűjtse a pénzt, és Gülbaba sírjából Mekka kettőt csináljon. Útjáról beszámoltak az újságok is, ám bár nyomban akadtak Budapesten élő más mohamedánok, mint például Abdul Latif a Mecset utcából, aki tiltakozott az akció ellen. Budapestből nem lehet Mekka kettőt csinálni. Az én felfogásom szerint Gülbaba sírjához egyáltalán nem szabad zarándokolni. Gülbaba kutatításaim szerint ugyanis nagyon nagy tiszteletet érdemlő ember volt, de nem lehet szentként tisztelni, és különben is. Ha valaki, akkor én vagyok itt arra, hogy ezt az egész mozgalmat megindítsam. Kérem, én buzgó, mohamedán létemre türelmes ember vagyok, és naponta nevelem magamat az önuralomra. De hogy merészelted Dulics Huszein Hilmi azt a bátorságot venni magának, hogy ő csináljon Gülbaba sírjából Mekka kettőt? Ahhoz itt lennék én, nem de? Rövidesen hatalmas veszekedést támadta Budapesten élő, mintegy 200 mohamedán között, vajon lehet-e a magyar fővárosból Mekka kettőt csinálni, vagy sem? Voltak, akik Hilmi pártjára álltak, és így nyilatkoztak a sajtónak. Gülbabát, a szentéletű dervist már életében is felsőbb lénynek tisztelte a mohamedán világ, és Szolimán szultán személyesen segítette vinni a holttestét a türbébe, amely a legnagyobb megtiszteltetés. Gülbaba nagyságát kétséget kizáróan bizonyító adatok alapján az a nézetem, hogy Gülbabát szimbólumnak kell tekintenünk, mindent el kell követnünk, hogy a néhány lelkes magyar állampolgár mohamedán buzgalma eredménnyel járjon, és Budapesten díszes új Gülbaba türbe, mellette impozáns mecset épüljön, sőt, egy internátus is az ide látogató mohamedán főiskolai hallgatók részére. Tekintsük Gülbaba sírját szimbólumnak, örüljünk, hogy Budapest az egyetlen európai főváros, amely tele van iszlám tradíciókkal, emlékekkel, és használjuk is ezt ki. A Magyarországon élő mohamedánok, akik számára épp úgy, mint a 350 millió többi mohamedán számára megszűnt Sztambul mohamedán központ lenni, elhatározták, hogy Budapestet teszik a mohamedán vallás európai központjává. Nem csak azért, mert Budapest Európának egyetlen olyan fővárosa, amelynek az iszlám vallás történelmében nagy jelentőségű tradíciói vannak, hanem azért is, mert a magyar keleti eredetű nép, amely nem tartozik az imperialista európai fajok egyikéhez sem. Európában több mecset van, Párizsban, Londonban, de amíg ott a kormányok politikai taktikából építették fel azokat, addig a budapesti mecset a világ mohamedánjainak áldozatkészségéből fog felépülni. Így a nyilatkozat. Eközben Dulics Huszein Halmi járta a mohamedán világot, hogy gyűjtsön, és alig néhány hónap múlva már arról számolatott be a budapesti ismerőseinek küldött levelében, hogy több mint 500 ezer rupiát, vagyis 1 millió pengőt sikerült összegyűjtenie. Újabb két hónap, s már jó 3 millió pengőnél tartott Dulics Huszein Hilmi gyűjtőakciója. A magyar főváros Mekka kettő lesz. Hogy mivel szédítette a mohamedán előkelőségeket, ma már alig ha lehet megtudni, ugyanis amikor egy év múltán, 1937-ben hazatért, már szó sem esett Gülbaba sírjáról, meg arról, hogy Budapestből Mekka kettő legyen. Na nem az anyagiak hiánya miatt, hiszen Dulics Huszein Hilmi gyűjtési akciója 1,5 millió rupiával, vagyis 3 millió pengővel zárult a varázslatos terv megvalósítására, a többi között azért sem kerülhetett sor, mert Hilmit a pályaudvaron detektívek várták. Néhány héttel ezelőtt ugyanis valaki felhívta a budapesti rendőrkapitányság figyelmét arra, hogy Dulics Huszein Hilmi volt császári és királyi főimám, szolgálaton kívüli százados, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, stb. Tulajdonképpen nem más, mint Durocs Hugó, szolgálaton kívüli százados, egy korábbi nagy sikkasztás körözött főhőse. Sikerült ugyan 3 millió aranypengő erejéig megszédíteni a mohamedán világot, de nem csak letartóztatása miatt nem valósíthatta meg nagy tervét, hanem azon egyszerű oknál fogva sem, mert nem is volt soha szándékában. De hagyjuk Hilmit, és nézzük azt a kétségkívül ötletes bankrablót, aki léggömb segítségével rabolta ki 1934-ben a Hermes Bankot. Első hallásra kicsit furcsa hangzik a dolog, nem, de mert mi köze a rablásnak és a léggömbnek egymáshoz? Stosics János, az alvilág ugyancsak ismert alakja, azonban meg is válaszolta nyomban a kérdést magának, amikor hallotta, hogy a Hermesbank központi fűtését ellátó kazánok egy közös, méghozzá nagynyílású kéményen át táplálkoznak levegővel. Ide pedig érdemes feljutni, mert onnan a kéménybe ereszkedve el lehet érni a féltve őrzött páncéltermet, illetve ha a kéményhez feljutna, akkor már nem volna nehéz leereszkedni és áttörni a páncélterem falát, amely közös a kéménnyel. Egyetlen téglasor választja el. Ez valamilyen építkezési hiba lehetett, viszont jól emlékezett rá Stosics öreg zsebtolvaj barátja, aki fiatal korában még mint kőműves dolgozott a Hermesbank építkezésénél, és aki csak úgy mellesleg, mint érdekességet mesélte el cellatársának mindezt. Hányszor körüljárt a Hermest Stosics, miután kiszabadult? De mindannyiszor visszarettent a tetőt övező hegyes dárdákkal sűrűn megtűzdelt vaskerítéstől, amely feltétlenül megakadályozott minden illetéktelent, hogy a csatornán felmászva vagy a szomszéd épületen át megközelíthesse a Hermesbank tetejét. Ugyanekkor híre járt, hogy Budaörsön léggömbökkel kísérleteznek. Vajon milyen magasságra tudják az embert felvinni? Ám bár Stosics nem volt újságolvasó ember, a hír azért hozzá is eljutott, s bankrablás és léggömbkísérlet nyomban egységes fogalommá lett a jeles bankrabló fejében. Csak el kell egy léggömböt lopni, s már is megvan a segédeszköz, amely feljuttat a Hermes tetejére, gondolta magában. Ennek megfelelően el is lopott egyet a töltéshez szükséges oxigénpalackkal együtt.